Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, testvéreinket, vendégeinket. Eljutottunk a 12. előadásunk témájához, amelynek címe a testélétel és a hitáltali megigazulás. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből szeretném idézni alapgondolatunkat. A korintusiakhoz írott első levél első fejezetének 18. versét, majd a 23. 24. versét, és a második fejezet második versét szeretném olvasni. Így hangzik Istennek igéje. A keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak a hivatalosaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát, és Istennek bölcsességét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Csodálatosak ezek a gondolatok, amit Pál apostol elmond ezekben a versekben, amit a korintusi gyülekezethez intézett, és az ihletet igény keresztül mindannyiunkhoz. Amiből tulajdonképpen azt érthetjük meg, egy kicsit summázni szeretném a mai esténknek, témánknak az egész lényegét, hogy a mi evangéliumunknak középpontjában Jézus Krisztus úgy áll, mint a megfeszített, a Golgota keresztjén bemutatott áldozat. Az ihletett kijelentések alapján azt mondhatjuk, hogy a hitáltali megigazulásról szóló üzenet az, ami elő fogja készíteni Isten népét a Szentlélek kitöltetésére és Jézus Krisztus visszajövetelére. Egyházunk történelmében 1888 volt egy olyan esemény, amikor ezzel az üzenettel próbálta felrázni Isten az ő népét. Sajnos egyházunk tragédiája volt az, hogy nem megfelelően fogadták Istennek megmentő üzenetét, akiknek a nép felé kellett volna tovább tolmácsolniuk, közvetíteniük. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy azóta még nem támad fel újra közöttünk ez az üzenet, a hitáltali megigazulásnak az az üzenete, illetve az üzenet olyan átható erővel, amely úgy megrázna, amely úgy megszólítana, amely olyan mélyen érinteni a szíveket, mint ahogy az akkor történt. Bizonyos kísérletek természetesen történtek erre vonatkozóan, hogy feléleszék ennek az igazságnak a képviseletét, amelynek megértésétől, elfogadásától az örök sorsunk függ. Az utóbbi években azonban bizonyos sajátos megközelítésnek a hátterén kapott hangsúlyt a hitáltali megigazulás üzenete. Ez a megközelítés tulajdonképpen attól teszi függővé a hitáltali megigazulásnak a megértését, ha a Jézus testé lételét és Jézus győzelmét a bűnrehajló emberi természetében megértjük, és a saját életünk tapasztalataivá tesszük. Hadd idézek ide vonatkozó írásokból, amiképpen gondolkodnak erről a kérdésről. A természet bűntől megkötözött állapota tényszerű valóság, tehát a megtérés vagy újjászületés után is. Mindazok a keresztények, akik komolyan küzdenek megszentelődésünkért, eljutnak arra a megállapításra, hogy egy bizonyos szint után áthághatatlan akadályba ütközik a bűn felett való teljes győzelmük. Bárcsak minnyájan eljutnánk addig a tapasztalatig, amit Pál apostol leír a Róma levél 7. fejezetében, bárcsak fel tudnánk mérni, meg tudnánk érteni világosan, hogy íme ez az a szint, ameddig el tudunk jutni, és amelyet meghaladni viszont képtelenek vagyunk már. Ha törvényé lesz életünkben, hogy egészen átadjuk magunkat Isten lelke szüntelen vezetésének, illetve együttműködünk vele, akkor isteni természet lesz jelen a lélek által, a mi testünkben is. Mindezek után nyilvánvaló, hogy az örökkévaló evangélium eme igazságának különösképpen Krisztus Jézus visszajövetel előtt kell felragyogni, ekkor készít az Úr magának ismét tökéletes népet. És ennek eszköze, illetve egyetlen útja Jézus Krisztus testélétele nagy titkának, nagy evangéliumának a megértése és élettapasztalatunkba való beépítése. Az egész felolvasott szakaszból azt szeretném csak kiemelni, hogy egy olyan szemlélet, egy olyan gondolkodás van a hitáltali megigazulással kapcsolatban, amely úgy érti, a hitáltali megigazulásnak a lényege az tulajdonképpen Jézus Krisztus természetének, testélételének a titkát, ha megértjük, akkor lesz a miénk. Azt kell a maga tökéletességében megérteni, és a saját életünkbe átültetni, mert ezzel készít Isten elő egy népet a Jézussal való találkozásra. Ezen megközelítés és értelmezés miatt tartom szükségesnek azt, hogy vizsgáljuk meg, hogy a hitáltali megigazulás evangéliuma valóban Jézus testélétele titkának a megértésében rejlik-e. Egy későbbi időben majd néhány testvérnek már jeleztem is ezt, szeretnék kimondottan a hitáltali megigazulás kérdésével foglalkozni is sorozatos témában. Hiszen ez az az evangélium, ez az az üzenet, amely felkészít a Jézussal való találkozásra. 1888-ban is éppen ezzel az üzenettel szólította meg az Úr az ő népét. És újra ezzel szeretné megszólítani. És ezt az üzenetet világosan és tisztán kell, hogy értsük, másként nem tudunk felkészülni a Jézussal való találkozásra. Ez hivatott arra, hogy Isten népét felébressze, és egy olyan világosságot adjon, amely Ézsaiás 60. fejezete alapján mondja ki, hogy az Úr dicsősége rajtad meg fog nyugodni akkor. Éppen ezért szükséges, hogy ismerjük. Most azonban mai estén csupán abban a vonatkozásban szeretném ezt a kérdést közelíteni, hogy a hitáltali megigazulás az a testélétel titkának a megértésétől függ, vagy valamilyen más dologhoz kapcsolódik. Valamilyen más titkot kell nekünk megérteni és megismernünk. Ahogy az előbb is említettem, ezért szükséges, mivel van egy ilyen gondolkodási irányzat, szükséges megvizsgálnunk a saját magunk számára. Én egyáltalán nem akarok vizsgálni senkinek a gondolkodását. Mindenkinek a szabadságában áll, a lelkiismereti szabadságában, hogy Isten igéjéről úgy gondolkodjon, ahogy szeretne, ahogy ő megértette. De a mi számunkra, a saját részünkre igenis életbevágó, fontos, sorsdöntő kérdés, hogy jól értsük meg azt az evangéliumot, amelytől a sorsunk függ. Mert ha az úgy van, hogy a hitáltali megigazulás a testélétel titkának a megértésében rejlik, akkor minden képességünkkel és teljes figyelmünkkel e felé az üzenet felé kell fordulnunk. Ha viszont nem így van, akkor megint az ellenség akar becsapni bennünket. Hogy a lényegről a lényegtelenre figyeljünk. Hogy az igazság helyett esetleg valamilyen tévedést fogadjunk el. Amikor 1888-as eseményekkel összefüggésben elhangzik a hitáltali megigazulás kérdése, akkor nagyon sokan az 5-6 évvel későbbi prédikációkban elhangzott tanításokra hivatkoznak Jones és Wagoner testvér tanításával kapcsolatban, pedig nagyon hamar olyan tévedéseket képviseltek, ami miatt Ellen White már megfedte őket. Néhány dolgot hadd említsek meg, csupán azért, hogy felelevenítsek egy-két gondolatot. Már 89 tavaszán, még egy év sem telt el, amikor Jones már olyan tanítást képviselt, ami miatt White testvérnőnek meg kellett őt fedni, az elváltozás hitének fogalmát tanította, amire az egész szentest mozgalom épült. 91-ben pedig mindketten már kiélezték Krisztusnak a bennünk lakozó természetét, bennünk lakozásának a kérdését, aminek következményeként egészen szélsőséges nézeteket vallottak a hitáltali gyógyítás lényegéről. Wagoner egy későbbi vallomása szerint már ekkor, 91-ben kezdte tagadni az egyház tanítását a szentély szolgálatáról. 94-ben pedig Jones már támogatott egy prófétanőt White testvérnő mellett, és határozottan képviselte azt, hogy még mások is fognak következni utána. Ugyanebben az évben tagadta az egyház szervezet lényegét, szükségességét. Azt vallotta, hogy egyetlen helyes szervezet létezik csak, ha közvetlenül én és az Isten között van egy olyan kapcsolat, hogy az Isten közvetlenül engem irányít és szervez. Később, halála előtt, nem sokkal az utálatosságok utálatosságának nevezi mindenféle egyházi szervezetet. A másik dolog pedig, ami zavart szokott előidézni, hogy Ellen White elismerő nyilatkozatait, amelyeket 1888-al kapcsolatban mondott, a két hírnök későbbi tanításaival kapcsolják össze. Ellen White ugyanis azt mondta, hogy egész lényemmel amment tudok mondani arra, amit ez a két hírnök mondott. De nem a testélétre vonatkozó tanításaira mondta ezt, hanem ezt csak később képviselték ezek a hírnökök. Sokan szeretnék bizonyítani azt, hogy ekkor Minneapolisban a testélétel üzenetéről beszélt ez a két hírnök, és a testélétel üzenetét kapcsolták össze a hitáltali megigazulással, ezt azonban egyáltalán nem lehet bizonyítani. Semmilyen feljegyzés nem született ezen az együttléten. Ellen White azonban az írásaiban elmondja, hogy mi volt olyan értéke számára, amire egész lényével amment tudott mondani. A prédikátorok részére szóló bizonyságtételben emlékezik vissza erre az eseményre, a Krisztus, ami igazságunk című könyvben van inkább forgalomban magyar nyelven, annak a 20. oldalán olvashatjuk a következőt. Az Úr az ő nagy kegyelméből rendkívül értékes üzenetet küldött népének Wagoner Jones testvérek által. Ez az üzenet hivatva van a leghatásosabb módon bemutatni a világnak a keresztre feszített megváltót és az egész világ bűnéért hozott engesztelő áldozatát. Ez az az üzenet, amelyet Isten parancsára a világ részére hirdetni kell. Ez a harmadik angyal üzenete, amelyet hangos szóval kell hirdetni, és amelyet a Szentléleknek nagy mértékben történő kiárasztása fog kísérni. Szinte kommentár nélkül is teljesen világos, hogy mi volt az, ami White testvérnő számára akkor egy olyan megfogó dolog volt, amire ő úgy emlékezik vissza, hogy egész lényemmel amen tudtam mondani. Nem olvasunk arról, hogy itt a testélételről van szó, nem olvasunk arról, hogy Jézus emberi természetéről van szó, nem olvasunk arról, hogy hozzánk hasonló volt, és ez volt számára olyan csodálatos, hanem azt mondja, ez az üzenet, amit ez a két hírnök képviselt ott, ez hivatva van a leghatásosabb módon bemutatni a világnak a keresztre feszített megváltót. Nem a testélet Jézust, a keresztre feszített megváltót. Az egész világ bűnéért hozott áldozatát. Ez az, amit ez a két hírnök képviselt. Ez az, amire visszaemlékezik Ellen White. 1889-es generálkonferenciai üléshez szintén intézett egy üzenetet, és ott a következőket vallotta megint, és így emlékezik vissza. Az igazi vallást, a Biblia egyetlen vallását, amely megbocsátást hirdet a keresztre feszített és feltámadt megváltó érdemei által, semmibe vették, ellenszóltak, csúfot űztek belőle. Azt mondták róla, hogy extázishoz és fanatizmushoz vezet. A két hírnök tehát nem a testélételről beszélt a hitáltali megigazulásról szóló előadásokban, hanem a Golgota áldozatának jelentőségét világították meg új fénnyel. Azt mondja White testvérnő, az igazi vallást, a Biblia egyetlen vallását, amely megbocsátást hirdet a keresztre feszített megváltó érdemei által. Ez volt az üzenet középpontjában. Még évekkel később is ezt a gondolatot hangsúlyozta írásaiban újra és újra, mint az üdvösség tudományát, amelyet tanulnunk és tanítanunk kell. Még egy idézetet hadd olvassak innen a bizonyságtételből, egyrészt a 8. kötet, másrészt az Evangélium szolgái című könyvben találjuk ezt a szakaszt. Az Isten ember iránti szeretetének kijelentése a kereszt köré csoportosul. Ember nyelve ki nem fejezheti, ember tolla le nem írhatja, ember elméje fel nem foghatja a kereszt teljes jelentőségét. Ha fölnézünk a Kálváriára, nem mondhatunk mást, mint hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A bűneinkért megfeszített Krisztus, a halottaiból feltámadott Krisztus, a mennybe ment Krisztus, ez az üdvösség tudománya, amit tanulnunk és tanítanunk kell. Ahhoz, hogy helyesen érthessük és értékelhessünk minden igazságot Isten igéjében, Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, mindent a Golgota keresztről szerte áradó világosságban kell tanulmányoznunk. Előtökbe tárom a kegyelem és a helyreállítás, a megváltás és üdvösség hatalmas emlékművét, a keresztfára felemeltetett Isten fiát. Ez legyen a középpontja minden előadásnak, amelyet prédikátoraink tartanak. Nagyon világos kijelentései ez a bizonyságtételnek. A kereszt köré csoportosul minden tudomány, minden bölcsesség, minden kijelentés. Ha felnézünk a Golgota keresztjére, a Kálváriára, akkor nem tudunk mást mondani, mint hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amit nekünk hirdetni kell, a bűneinkért megfeszített Krisztus, a halottaiból feltámadt Krisztus, és a mennybe ment Krisztus. Valahogy nem találom ezekbe a felsorolásokba, pedig több idézetet is megnéztem, hogy a testélet Krisztust kellene így hirdetni, mint az üdvösségünknek azt a titkát, amely az örök életet biztosítja számunkra. Nyilván, és nehogy félreértés történjen, egyáltalán nem akarom tagadni, hogy csodálatos Jézus testetöltésének a titka, és erről még majd később ma szeretnék is szólni, hogy ez egy csodálatos tudomány, amelyben mind mélyebben és mélyebben beletekinthetünk. De nem ez az a tudomány, amely az örök életet biztosítja. Nem ez az a tudomány, amire a bűnösnek szüksége van. Nekünk arra van szükségünk, hogy Isten úgy szeretett bennünket, hogy kész volt helyettem az életét adni a Golgota keresztjén. És ezért fogalmaz így vájtestvérnő, hogy az üdvösségünknek az egyetlen tudománya a Golgota keresztje köré csoportosult, ahol Jézus az életét adta érettünk. Még a másik gondolatban is, amit olvastam, egy nagyon fontos dolgot találunk. Ahhoz, hogy helyesen érthessünk és értékelhessünk minden igazságot Isten igéjében, Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, mindent a Golgota keresztől szerte áradó világosságba kell tanulmányozni. Ha összehasonlítom egy másik gondolattal, amelyet korábban idéztem, hadd elevenítsem fel újra a gondolatot. Nyilvánvaló, hogy az örökkévaló evangélium eme igazságának különösképpen Krisztus Jézus visszajövetele előtt kell felragyogni, ekkor készít az Úr magának ismét tökéletes népet, és ennek egyetlen eszköze, illetve egyetlen útja Jézus Krisztus testélétele nagy titkának, nagy evangéliumának a megértése és élettapasztalatunkba való beépítése. Ellen White írásában, mintha mást olvasnék. Ott azt olvasom, hogy ahhoz, hogy helyesen tudjam megérteni az Isten titkát, ahhoz, hogy helyesen tudjak megérteni mindent Isten igéjéből, nem a testélételre kell koncentrálnom, nem azzal kell összevetnem, hanem Mózestől a Jelenések könyvéig mindent a Golgota keresztjének a fényébe kell helyeznem. Ez világít meg minden tudományt, minden ismeretet, mindent, amely az én üdvösségemmel kapcsolatos. Néhány héttel később, 1888 után Vajtestvérnő egy terjedelmes írás nyújtott be, amelynek az a címe Visszatekintés Minneapolisra. És ebben a következőket írja. Bizonyságot tettem arról, hogy a legdrágább világosság ragyogott a Szentírásból Krisztus igazsága és a törvény kapcsolata nagyszerű témájának bemutatásában, amelyet állandóan a bűnös elé kell tárni, mint üdvösségének egyedüli reménységét. Ez olyan tanulmány, amely próbára teszi a legkiválóbb emberi értelmet is, hogy a sátán által becsapott, sátánhoz csatlakozó, elbukott ember átalakulhat a végtelen Isten fiának képmására. Hogy egy ember hasonló lesz hozzá, hogy az embernek adott krisztusi életszentség folytán Isten úgy szereti a bukott, de megváltott embert, mint ahogy fiát szereti. Ez a kegyesség titka. Ez a kép a legnagyszerűbb érték. Erről elmélkedni kell, minden beszélgetésben helyet adni neki, az emlékezés csarnokában elhelyezni, emberi ajakkal kimondani, emberi lényeknek továbbadni azoknak, akik megízlelték, hogy jóságos az Úr. Legyen ez minden beszélgetésnek az alapja. Két évvel később pedig még a következőket írja. A téma, ami évek óta foglalkoztatja elmémet, Krisztus tulajdonított igazsága. Nincs olyan tétel, amivel buzgóbban kellene foglalkozni, amit gyakrabban kellene ismételni, vagy mindenki elméjébe határozottabban kellene bevésni, mint az, hogy mennyire lehetetlen a bukott embernek bármit is kiérdemelni saját legjobb cselekedetei által. Üdvösség csak Jézus Krisztusba vetett hitáltal történhet. Azt mondja Vájtestvérnő, ami foglalkoztatja a gondolataimat évek óta, és ezt két évvel később írja, ez a tulajdonított igazság. Jézus Krisztus tulajdonított igazsága. Vagyis az az igazság, amely által én megigazulok. Amely által én igazzá válok Isten előtt. És mindezek után hadd vessem föl egy kicsit kérdésként, mi az a tulajdonított igazság? Mi az a hitáltali megigazulás, ami Vaj testvérnő gondolatait is betöltötte, és amely a mi üdvösségünknek a titka is? Talán summázva azt mondhatnánk, a hitáltali megigazulás egyedül Isten műve, amit több lépcsőben hajt végre bennünk és értünk. A törvény által Isten bemutatja, hogy milyenek vagyunk, rádöbbent arra, hogy ebből az állapotból csak egyedül ő tud megszabadítani. Amikor azon a konferencián ott Jones és Wagoner Krisztust és a törvényt képviselte, akkor azért beszélt erről a Galata 3.24-ben, mert ott azt mondja Pál, hogy a törvény az Krisztusra vezérlő mester. Megmutatja, hogy milyen vagyok. Oda vezet Krisztushoz, mert csak egyedül Krisztus tudja lemosni rólam az én bűneimet. Hiába mutatja meg a törvény, én nem tudok megváltozni, nem tudok más ember lenni. Egyedül csak Krisztus tud megtisztítani, teljesen tisztává tenni. Ezért a törvény Krisztushoz vezérlő mester. Ez a hitáltali megigazulásnak az első lépcsője.
Ezért fogalmaz így Vaj testvérnő az írásában, hogy a hitáltali megigazulás Isten műve, midőn porba hullatja az emberi dicsőséget, és véghez viszi az emberért azt, amire az ember önmagáért a saját erejéből nem képes. A hitáltali megigazulás evangéliuma tehát az Istenhez visszavezető utat mutatja meg előttünk lépésről lépésre. Nem csak arra döbbent rá, hogy milyen vagyok, hanem azt is megérteti velem, hogy a saját erőfeszítéseim gyengék ahhoz, hogy szabaddá legyek a bűntől. Az ember minden dicsőségét porba hullatja. Csak az önmaga erőtelenségét és gyengeségét megtapasztaló és ismerő emberért tud Isten hatalmas dolgokat tenni. Isten elvégzi azt, amit a saját erejéből nem képes az ember megtenni. Az első lépcsőben tehát csak megmutatja Isten a saját állapotomat és az erőtelenségemet, majd pedig a szabadulás lehetséges útját. A második lépcsőben pedig a múltban elkövetett bűneim miatti kárhozat ítélete alól felmentést és biztosítékot ígér részemre azért, hogy élhessek. Ha elfogadjuk Istennek ezt az ajánlatát, akkor Jézussal helyet cserélve igaznak nyilvánít bennünket, mintha sohasem vétkeztünk volna.
Pál apostol azt mondja a Rómabeliekhez írott levél 3. fejezetben, igazzá tegyen, megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Nem azért, mert ez az ember igaz, mert igaz életet élt, az Isten igazítja meg. És miért igazítja meg? Mert ez az ember Jézus hitéből való. Mert ez az ember hitáltal Jézus Krisztussal helyet cserél. Jézus odaállt az én helyembe, én pedig odaállok a Jézus helyébe. És hogy mi ennek a következménye, Vaj testvérnő a Jézus élete című könyvben csodálatosan fogalmazza meg. Szinte újra és újra szépséget találhatunk abban a leírásban, ahogy ő ezt elmondja. Krisztussal úgy bántak, ahogyan mi megérdemelnénk. Azért, hogy velünk majd úgy bánjanak, mint ahogyan ő érdemli meg. Elítéltetett a mi bűneinkért, melyekben nem volt részes, hogy mi megigazuljunk az ő igaz élete által, melyben nekünk semmi részünk sincs. Ő szenvedte el helyettünk a halált, hogy mi elnyerjük az ő életét. Csodálatos ez a helycsere. Csodálatos az, amit Isten biztosít általa részünkre. És a hitáltali megigazulás harmadik lépcsője pedig arra vonatkozik, hogy a bennünk lakozó Krisztus szeretne láthatóvá válni. Nem egyszerűen csak az a hitáltali megigazulás, hogy én elfogadom Jézus Krisztust, hogy ő az én személyes megváltom. Ha ez valóban megtörtént, akkor Krisztus belőled láthatóvá akar válni. Azt akarja, hogy belőled megláthassak az emberek, akikkel te érintkezel. Pál apostol a Galata levélben mondja el a 2. fejezet 20. versében, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Ami életet most élek, az Isten fiában való hitben élem. Vagy János apostol beszél az első levelében arról, hogy akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen Jézus is tiszta. Ellen White a Jézus élete című könyvében azt mondja, amikor egy lélek aláveti magát Krisztusnak, egy új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghez vinni. Természet fölötti munka ez, amely természet feletti elemet visz az emberi természetbe. Ezt a változást tehát, hogy Jézus bennem láthatóvá válik, nem én végzem el. A bennem lakozó Krisztus teszi. Én magamtól képtelen lennék erre. Ezért a hitáltali megigazulás Isten műve. Nem az én munkám, nem az én produktumom. Egy természet fölötti elem lép az életembe. De amit érlel, az részemmé válik. Először Isten csak tulajdonítja ezt az igazságot. Később azonban részesíti ezt az igazságot. Ezért mondtam az előbbi gondolatokban, hogy a hitáltali megigazulás az több lépcsőben történik. Először Isten megigazít, jogilag rendezi a helyzetemet, majd később ez biztosítja számomra, hogy amikor Isten előtt meg kell állni, akkor nekem nem kell félni a vele való találkozástól, mert én úgy állhatok az Isten elé, mintha soha semmilyen bűnt nem követtem volna el, hiszen Jézus nekem tulajdonította az ő bűn nélküli életét. De ugyanez az igazság, ha én elfogadtam Krisztus hitben személyes megváltónak, akkor ez belőlem láthatóvá kell váljon. Ez a részesített igazság, amit megszentelődésnek nevezünk. Isten az ő művét nem akarja abba hagyni. Teljességre szeretné vinni bennünk az ő művét. Ezért fogalmaz így Pál apostol, akit Isten elhívott, azt meg is igazítja. Akit megigazított, azt meg is szenteli. Meg is dicsőíti. Az Isten vezeti tovább és tovább egészen addig, amíg majd végül vele találkozunk. Isten nem akar félúton megállni. A testé léterről és Jézus természetéről vallott tanítási irányzat következtében, amivel egyre többször találkozunk, tulajdonképpen egy szemléletbeli és egy gyakorlati torzulás következett be. Jézus ugyanis, ha valóban úgy van, ahogy bizonyos gondolkodók ezt képviselik, hogy Jézusban benne volt hozzám hasonlóan a bűnre hajló természet, akkor Jézus csak azt az életét tulajdoníthatja nekem, amilyen élete neki volt. Ha viszont Jézusban ugyanúgy ott volt a bűnre hajló természet, mint bennem, és ez ellen egész életén keresztül tusakodnia, kemény küzdelmet kellett vívnia, akkor Jézus csak ezt az életét tudja nekem tulajdonítani. Nem tud más életet tulajdonítani, csak amivel rendelkezett. Nagyon szomorú helyzet állna azonban elő, ha Jézus csak egy olyan életet tulajdoníthatna nekem, amiben még ő is küszködik a saját születésbeli állapota ellen, a saját bűnös hajlamai vágyai ellen, amit születésbeli állapotából kapott. Ha ez így lenne, akkor úgy gondolom, nem mondhatná senki a diadal örömével azt, amit Pál megfogalmaz, hogy élek többé most már nem én, hanem él bennem Krisztus. Akkor ez nem jelentene örömet. Mert Jézus nem hozna igazán plusz értéket. Azt a vívódást és küzdelmet hozná, amivel én magam is küzdködök. Csak talán más szinten. De küzdelmet hozna. Azt tulajdonítaná nekem. És egy ilyen küzdelemből nem kérne senki. Valahogy ilyen profánul lehetne megfogalmazni, hogy mindenkinek elég a maga baja. Ha ez így lenne, akkor a Jézus által tulajdonított igazság nem biztosíthatna jogot sem az örök életre. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy nem megy abba be semmi tisztátalan. Márpedig, ha én Jézus élete által nyerek jogot a mennyre, akkor én csak olyan élet által nyerhetek jogot, amiben semmi tisztátalan nincs. Még születésbeli szinten sem. És hogy miért mondom ezt? Hiszen a Biblia nagyon határozott képet fest arról, hogy a születésbeli állapot is kizár az Isten országából. Kárhozatra ítél bennünket. Egy korábbi előadásomban szinte egész témában erről beszéltem. Talán majd lapozzátok vissza, akiknek megvan a jegyzet. Az volt a címe ennek az előadásnak, a testből és a vérből valók öröksége. Hála legyen azonban a Jóistennek, hogy Jézusban egy olyan megváltónk van, aki bár hozzánk hasonló fizikai testben élt itt a földön, de egész belső lényében tiszta, szent volt. És éppen ez a szent, tiszta volt amiatt, nem volt hatalma felette a halálnak. Jézus önként tette le az életét. Önként adta halálra magát, érettem, helyettem, hogy én élhessek az ő szent életébe fedezetten. Ha nem így lenne, akkor Jézus nem önként tette volna le az életét. Akkor nem mondhatta volna a Golgot a keresztjén, hogy atyám, a te kezedbe teszem le, hanem akkor Jézustól elvették volna az életét. Akkor ő egyszerűen meghalt volna. Akkor őt egyszerűen kivégezték. De ez nem így történt. Jézus azt mondja, én tőlem senki se veheti el az életemet. Én teszem azt le magamtól, mert nekem van hatalmam letenni, van hatalmam újra felvenni. Miért volt ez a hatalma? Miért jöhetett elő Jézus a sírból? Miért történhetett meg a feltámadás? Azért, mert Jézusban nem volt bűn. Csupán ezért. Mert ő teljesen tiszta, szent és ártatlan volt. Jézus, ami megváltunk, olyan életet akar nekünk adni és tulajdonítani, amely mentes a bűn megrontó hatalmától, amiben már nem folytatódik tovább az önző kívánságok elleni küzdelem. Jézus olyan életet akar nekünk adni, hogy amikor belép az én életembe, akkor bennem nyugalom, belső béke költözik, mert a Jézus békéje lép az én életembe. Ha igazán befogadom őt, akkor hatalmat ad arra, hogy Isten fiává legyek az életmódom és a természetem átalakulása által is. Boldogító az a tudat, hogy van egy második Ádám is, aki viszont nem veszített egyetlen küzdelmet, csatát sem, és ezzel tulajdonképpen végleg megtörte a bűnnek a hatalmát, uralmát a földön. És ez a hatalmas győző ajánlja fel a segítségét neked is, nekem is, bármikor igénybe vehetjük ezt a segítséget. És amikor a hitáltali megigazulásunk érdekében fordulunk Krisztus felé, akkor a következőket kell szemünk előtt tartani. A megigazulásunk érdekében nem a betlehemi jászlóra kell figyelnünk, hanem a Golgota keresztjére. Óriási az ellentét. Más a központ, más a szimbólum, más a jelkép. Vagyis a megváltásunk titka nem a testélételben keresendő, hanem abban, hogy Jézus meghalt, majd pedig feltámadt. A Golgota köré csoportosulnak azok a dolgok, amik az én megváltásom titkát magában hordozzák. Ha pedig ezeken túl a testélétel csodáját is szeretnénk szemlélni, akkor fogadjuk meg Isten szavát arra vonatkozóan, hogy mit szemléljünk benne. Mert a bizonyságtétel nagyon mélyen foglalkozik azzal, hogy igen, Isten gyermekei előtt kinyílhat ez az ajtó. Csodálatos titkokat ismerhetünk meg a testélételben. Istennek üzenete van rajta keresztül hozzánk. De fogadjuk meg az Isten tanácsát, hogy meddig menjünk. Milyen irányba menjünk ebben a kérdésben, és hová ne menjünk? Egyetlen mondatot szeretnék olvasni a bizonyságtételekből ezzel kapcsolatban. Krisztus önmegtagadása, alázatossága, tisztasága, szentsége és leírhatatlan szeretete legyen a tárgya elmélkedéseiteknek. Nem arról beszél, hogy arról elmélkedjünk és gondolkozzunk, hogy Jézus hozzám hasonlóan bűnös hajlamokkal terhelt volt, és ebben van az én megváltásom csodálatos titka. Mert ha ő benne is ott volt, és mégis győzött, akkor én is győzhetek. Egyáltalán nem ilyen negatívumokra kell figyelnünk. Minden bántás nélkül hadd mondjam, Sátán szeretné azt, hogy mi Jézussal kapcsolatban ilyen gondolatokkal foglalkozunk. Isten azt szeretné, hogy mi Jézusban az ő tisztaságát, a szentségét, a bűn nélküliségét, a tökéletességét, az önmegtagadását, az alázatosságát szemléljük. Ez legyen a mi elmélkedésünknek a tárgya, mondja a bizonyságtétel. Vagyis ne akarjunk olyat látni a testélétel csodájában, amit Isten nem adott bele. A Jóisten segítsen arra, hogy amikor azt a nagyon fontos kérdést tanulmányozzuk, ami üdvösségünk titka, a hitáltali megigazulás, akkor tudjuk, hogy hová kell fordulni. Akkor mindig tudjuk azt, hogy honnan fog világosság támadni számunkra ebben a kérdésben. És úgy a Biblia, mint a bizonyságtétel fényében azt mondhatjuk, hogy a Golgota keresztje az, ahonnan ez a világosság árad. Minden tudományt, minden ismeretet ennek a fényébe kell helyezni. Ezért beszél Pál így a korintusi levélben, én nem akarok másról prédikálni nektek, mint egyedül Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Nem a testélet Krisztus az, aki felemel. Csodálatos igazságokat, csodálatos dolgokat, az Isten megalázkodásának mélységeit ismerhetjük meg a testélételben. De nem ez az üdvösségünknek a pontja. Az üdvösségünk pontja a Golgota keresztjén történt áldozatban rejlik. És a hitáltali megigazulás 1888-ban is ide irányult. Ellen White azt mondja, az a csodálatos üzenet, az a drága üzenet, amit ez a két hírnök képviselt, az nem más volt, mint amit az egész világnak hirdetnünk kell, mint a felemeltetett megváltó, mint amikor az egész világ bűneiért meghozta az áldozatot. Ez volt az az üzenet, amire White testvérnő azt mondta, teljes lelkemmel amen tudok mondani. És mindannyian azt tudjuk mondani. A hitáltali megigazulás, a keresztről szóló evangéliumot akkor tudjuk igazán megérteni, ha a saját magunk részére keressük és kutatjuk. Ha nem elméleti igazságként akarunk vele foglalkozni, ha nem valamilyen tudományt akarunk keresni és találni benne. Ellen White azt írja, 100 ember közül nincs 10 ember, aki a hitáltali megigazulást ismerné a maga részére. Ezért, amikor ezzel a kérdéssel akarunk foglalkozni, akkor a magunk számára keressük a megigazulás titkát a Golgota keresztjében. Segítsen a Jóisten, hogy megtaláljuk, és tudja ez a mi életünket átalakítani. Legyen az Isten kegyelmezben velünk. Amen.